Mennyi atyám, áldalak és dicsételek ezért az alkalomért. Köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadban, és köszönöm neked azt, Uram, hogy dicsérhetünk téged, imádkozhatunk hozzád, és köszönöm, hogy szólni fogsz most hozzánk. Kérlek téged, Istenem, hogy segíts bennünket, hadd tudjunk most rád figyelni. Segíts minket, akik megpróbáljuk szólni igédet, hogy hadd tudjunk igazán rád figyelni, és engedjük azt, hogy te szólj rajtunk keresztül. És áld meg mindannyiunkat, hogy befogadjuk szívünkbe igédet, és hadd halljuk meg, és engedelmeskedjünk annak. Amen.
Kedves testvéreim, olvassunk ma délután a Jóisten igéből a János Evangélium a 8. részéből. A 28. verstől a 47. versig fogjuk felolvasni. Jézus tehát ezt mondta: amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik: bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki: a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk: ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki: mi nem paráznaságból születtünk. Egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk: ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok.
Thank you.
örvendek, hogy újra eljöttünk az imaházba. Örvendek annak, hogy az Úr Jézus itt van most közöttünk. Egy nagyon szép igeszakaszt olvastunk fel, ahol az Úr Jézus elmondja azt, hogy aki hisz én bennem, az igaz ember. Aki nem hisz én bennem, az az ördög. Az ördögé, úgymond, annak az atya az ördög. Ahogy olvastam ezeket az ige verseket, úgy meghökkentem ezen az éles kijelentésen. Hogy azt mondja az Úr Jézus a zsidókról, akik úgymond tanítványainak mondták magát, de mégsem akartak igazán benne hinni, hogy a ti atyátok az ördög. És elkezdtem gondolkozni, hogyha a gyülekezeteinkbe felállna egy lelkipásztor, és így kijelenteni, hogy a nagy részének az atya az ördög ebbe a gyülekezetbe, mennyire fogadnám én azt. És elkezdtem gondolkozni, hogy mit is jelent ez? Lebontva a saját életemre. És ahogy vizsgálgattam az életemet, megláttam azt, hogy volt olyan időszak, és amikor nem igazán figyeltem Istenre. Úgymond olyan elhanyult az ige olvasás, az imádkozás, az a buzgóság Isten felé. Meglazult a kapcsolatom Istennel. És olyankor az ördög nagyon könnyen tudott győzni rajtam. Olyankor már nehezemre esett olvasni az igét. És csak úgy tudott Jézus Krisztus megszabadítani ebből, amikor sikerült rávilágítani arra, hogy újra mélyen vagyok. Ha most megvizsgáljuk életünket ezen a mai estén, és engedjük azt, hogy a Szentlélek vizsgáljon meg minket, mennyire vagyunk mi Jézus Krisztusnak a követői? Mennyire vagyunk mi Isten gyermekei? Ki nekünk a mi atyánk? Azt olvassuk az igében, hogy akik igazságban járnak, akik keresik az igazságot, azok Istennek gyermekei. Aki nem szereti az igazságot, az az ördög gyermeke. És úgy gondolkoztam azon, hogy mindenben szeretem én azt az igazságot. Ezt le lehet bontani a hétköznapokra. Le lehet bontani a hétköznapjaim minden másodpercére. Akkor, amikor megállít egy rendőr az úton, és azt mondja, hogy szabálytalankodtam, és megpróbálok vele vitatkozni, hogy de nem, mégsem. Tehát úgymond megpróbálom elkerülni a büntetést azzal, hogy nem mondom meg a teljes igazságot. Nem vallom be, hanem megpróbálom, hát ha, mégis. Olyankor, amikor olyasmit teszek, ami nem igazán egyezik a hívőségemmel, és akkor azt mondja a mellettem élő, hogy de te hívő ember vagy, neked ezt nem szabad tenni, és akkor megpróbálok védekezni. Mennyire igazság ez? És így sorolhatnám, így lemondhatjuk életünk minden másodpercére az evangéliumot. Ezt, hogy igazak vagyunk-e? Szeretjük az igazságot? Vagy pedig mennyire szeretjük az igazságot, amikor meglátom a testvéremben, aki mellettem ül a gyülekezetbe, hogy vétkezett, hogy tévedett, hogy most nem olyan szoros kapcsolatban van az Úrral, és talán arra van szüksége, hogy én megintsem, vagy nem megintés, hanem megmondjam ezt neki, hogy nézd, itt tévedtél. Az Úr nekem megmutatta, hogy ez nem helyes, és nem teszem, hanem inkább hallgatok. Imádkozom érte? De hallgatok, nem mondom meg neki. Mennyire ragaszkodok ilyenkor az igazsághoz? Az Úr Jézusról ilyet nem látunk. Ő nem alkodott meg soha bűnnel. Ő ragaszkodott az igazsághoz. Ahogy ki is jelentette, hogy ő azt teszi, ami az atyának kedves, amit az atya mondott neki. Ezért szereti őt az atya. Minket is így szeret Isten, hogyha ragaszkodunk az ő igéjéhez. Ha ragaszkodunk ahhoz az igazsághoz, ami az övé. Ami ha befogadtuk Jézus Krisztus a szívünkbe, a miénk is. Ez ugyancsak János apostol az első levelében, harmadik részben így mondja, hetedik verstől olvasom. Fiacskáim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amint ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És az utolsó két verset még szeretném elolvasni, ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiában, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt a részt úgy végigolvassuk, János apostol beszél nekünk a szeretetről. Hogyha Isten gyermekei vagyunk, az igazságban járunk, és az igazságban járunk, szeretjük egymást, szeretjük embertársainkat. És ha nincs meg bennünk ez a szeretet, akkor nem vagyunk Isten gyermekei. És ezzel fejezi be ezzel a két igeverssel, hogy akkor az ördög gyermekei vagyunk. Egy nagyon, úgymond, mély ige szakasz ez. Vizsgáljuk ma este meg életünket, úgy a szolgálatok, az énekek alatt, az ige hirdetés alatt. És gondolkozzunk el életünkön, hétköznapjainkon, akkor, amikor nem lát senki, vagy akkor, amikor testvérek egyáltalán nem látnak, és a világban vagyunk. Mennyire élünk még Isten igazsága szerint? Mennyire fontos az, hogy megéljük az igazságot? Én kívánom azt, hogy úgy az én életemben, a testvéreim életében is, hadd legyen ott életünk minden másodpercében Isten igazsága, és ragaszkodjunk ehhez. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és az énekkar szolgálata után Szűs Dánielt kérjük szolgálni.
Ferenc, Katica bogárka. Nem is bogár, még csak bogárka. Kezemen mászkál pettyes háttal. Vonatom robog, s fülkében csodálom nyitott szemmel szájjal. Hogyan jöttél ide, s mi végből? Menetjegyed nincs úgy, mint nékem. Elvigyelek fővárosunkba, hogy bámolj a sok cifra népen. Miért választottál ilyen utat? Gyors vonaton, első osztályban. Másképp is megoldhattad volna könnyű szerrel, hiszen szárnyad van. Utitársam szól. Falatozzunk, de lehetőségem most nincsen, kezem foglalt, bogárkám rajta, hová tegyem szép kicsi kincsem. Uraim, szólok, figyeljenek, itt egy kis élet hatalmam van, önöktől most tanácsot kérek. Elengedjem, vagy eltapossam. Meg ne ölje, szól egyik utas, és a tanácsnak én úgy örültem, Hogy mit tegyek kis bogárkámmal, szívemben azt már eldöntöttem. Egy állomáshoz ért vonatunk. Főkém ablakát én lehúztam, és szólok, szabad vagy, szabad, repülj! Kezemről szárnyra bocsátottam. Hogy merre szállt kedves bogárkám, alkony volt, nem nézhettem soká, de csodás fény gyúlt lelkem mélyén, mély hatás lett rajta úrrá. Ó, mennyi ember él a földön, sok szenvedő, apró bogárka, kárhozatvonat robog velünk, megvan kötözve lelkünk szárnya. Nagy megváltó, mesengve kérlek, tört szét a bűnök rabbilincsét, hadd szabaduljon minden lélek, a vakság sötét fátylát tépd szét, nyisd ki kegyelmet szent ablakát, hadd lássák meg értünk folyt véred, szálljanak felét boldog hittel, s legyen övék az örök élet. Az éj leszállt, fülkémben csend van, ajkam Istennek rebek hálát, atyám, köszönöm kegyelmedet, s hogy hozzám küldted e bogárkát.
Thank you.
kérjük Boris Tamás testét, hogy jöjjön szolgálni, és utána pedig újra a zenekart kérjük.
Bizonyságtételem alapjaként szeretnék egy zsoltárt felolvasni. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Ez a zsoltár kedves lett számomra akkor, amikor megtapasztaltam, hogy valóban a halál árnyékának völgyében is ott van az Úr. Csíkszeredában, amikor elkerültem a fakitermelésbe dolgozni, majd egy évet dolgoztunk ottan, mint druzsbás, ott dolgoztam, és nehéz volt az a munka, a kötelet a taf után kellett húzni, és nagyon kemény munka volt az, és nagyon fárasztó munka volt, és megtapasztaltuk az Úrnak a jelenlétét, hogy ő adott erőt, és ő támogatott bennünket, és egyik reggel mentünk dolgozni, és a fake liquid megapadta a tartályba, és a főnököm utána töltött, és ahogy fölfele mentünk az emelkedőn, egy nagy dombra kellett fölmenni, és időközben a fake liquid csak visszaesett, és a főnök, ahogy akart sebességbe visszakapcsolni, mert nagy emelkedőn kellett felmenni, hármasból akart visszakapcsolni kettősbe. Egyből nem tudta sebességbe tenni vissza, mert nem tudom miért, milyen okból kifolyólag. Elég az, hogy nyomta a féket, de a fék nem fogott, és elkezdtünk visszafele menni. Szűk volt az út, olyan szűk, hogy két autó egymás mellett nem fért volna el. Bal felől egy nagy emelkedő, jobb felől egy nagy szakadék, és a TAF megy hátrafele. Megfordulni nem volt lehetőség, és mentünk egy jó 50 métert visszafele. A főnök úgy nézett hátrafele, hogy az útról ne menjen le. Utána jött egy nagy kanyar, és akkor a szakadékba oda beestünk. Ugye a TAF, nem tudom, hogy ki hogy ismeri ezeket a járműveket, két személy férhetett be, egy a sofőr, és háta mögött egy személy volt, én meg föl voltam ülve a kapotára. És ahogy a TAF nagy sebességgel ment lefele, a főnök hirtelen elkapta a kormányt, hogy egyenesen menjen, hogy ne boruljunk a sáncba, hanem úgy beguruljon a TAF. És engem úgy feldobott, és be a ágak közé, be a bokrok közé, és ottan hárman voltunk hívő emberek, és akkor megtapasztaltuk azt, hogy az Úr a halál árnyékának völgyében is ott van, túléltük mind a hárman, és annak fejében meg a Jóisten megmutatta, hogy ő velünk van, ő szeret minket, és ehhez még szeretném hozzátenni azt, hogy ez a három személy, akik együtt dolgoztunk, valamikor együtt kocsmáztunk, együtt alkoholizáltunk, és ő Isten megmutatta azt, hogy ott nem volt velünk a kocsmában, de itt most a halál árnyékának völgyében velünk van, és megszabadított. Azon a napon még 40 köbméter fát kidolgoztunk, és örömmel és boldogan mehettünk haza. És akkor vált számomra ez a zsoltár ilyen örömtelivé, hogy még a halál árnyékának völgyében is az Úr velem van, és erőt ad, támogat, és mindenképpen velünk van, szeret. Szeretném, hogyha ez bennünket megerősítene, és a zsoltár végén, ahogy befejeződik, hogy és az úrházában lakozom hosszú ideig. Kívánom ezt számomra és a testvéreim számára mindannyiunknak. Amen.
Vasárnap nem láttak itthon a testvérek minket. Brassóba voltunk, Kovásznán is Brassóba, vasárnapot Brassóba töltöttük. Rokonainkat meglátogattuk, anyósomat, aki még él, de elég nehéz állapotban van, sógornőmet megműtötték, és ezért mentünk el. Csak délelőtt, ahogy az imaházban voltunk, a román imaházban járnak a sógoromék, mert ő román, ugye, és ezért oda járnak. És nagyon tetszik nekem az a gyülekezet, egy olyan fiatalos, sok az egyetemista ebbe a gyülekezetbe, és olyan szépen megy a dolog. Úgy vettem észre én, eddig, amikor voltam, mindig úgy vettem észre, hogy olyan szépen, gördülékenyen mennek a dolgok. És utána kérdeztem, és el is mondták, hogy hogy végzik a munkát. És tetszett nekem a dolog. És most mégis testvérem egy olyan igéből szolgált, a lelkipásztor testvér, ami úgy szeget ütött a fejembe. Hát Jobbnak a történetét olvasta fel, de azért olvasta, mert egy ilyen közvéleménykutatást végeztek a gyülekezetbe. A két pásztor, a két lelkipásztor azt mondták, hogy gyertek, kérjük ki a testvérénk véleményét, hogy mi megy jó, és mi megy rosszul a gyülekezetbe. És akkor azt is kérjük ki, hogy mit lehet-e csinálni, hogy jobban menjenek a dolgok. És tudjátok, mi jött ki az első helyen? Mi volt, mit láttak a testvérek elsősorban? A pletykaság. Ez jött ki első pontnak. Na tudom, hogy nálunk ez nem megy, ugye? Nálunk ez nem esedékes téma. És aztán az jött ki az igéből, hogy amikor tudjuk Jobbnak a történetét, tudjuk, hogy mit mond Isten róla. Igaz, istenfélő, bűngyűlölő, minden jót elmond róla Isten. Így látta Isten Jobbot. És hogy látták az emberek, amikor belekerült ebbe a nehéz állapotba, amikor vigasztalni kellett volna ezt az embert, amikor mellé kellett volna állni. Ugye? Sányszor van köztünk is olyan, aki mellé oda kéne állni. Nem rosszat mondani hátánál, vagy szemébe, vagy mindegy, hogy, hanem mellé kéne állni, és segítőkezet nyújtani neki. Nézzük csak, hogy mit mond Elifáz. Azt mondja, hogy az Istennek használja ez az ember, sőt, önmagának használ az okos. Gyönyörűségére van-e a mindenhatónak, ha te igaz vagy, avagy nyereségessé, hogy fethetlenül jársz? A te isteni félelmedért fed-e téged, és azért perel-e veled? Avagy nem sok-e a te gonoszságod, és nem véghetetlen a te hamisságod? Hogy gondolkozik az ember, ugye? Isten másképp látja Jobbot, és az emberek másképp. Hát Isten miért engedte meg? Biztos ilyen dolgok vannak az életébe. Ugye beszélünk más testvéreinkről, mint ami valójában van. Mint ami van valójában. Ami fáj Istennek. És a lelkipásztor testvérem erre próbált a gyülekezetet figyelmeztetni. Vigyázzak, mint mondok testvéremről. Vigyázzak, hogy mit beszélek a hátam mellett testvéremnek, testvéremről. Mert megsebezhetem őt, mert tönkre tehetem őt. És úgy ez belemart a szívembe, hogy amit én láttam, hogy mindig mi olyan szépen megy ott a gyülekezeti élet, és mégis ez jött ki első pontnak, a pletykaság. Úgy érzem, és azért mondtam el, hogy tanuljunk ebből mi is. Nagyon vigyázunk egymásra. És inkább a jót mondjuk testvéreinkről. Ha van valami rossz, menjünk el, mondjuk meg négy szem köz szemébe. Ezt kívánom magam és mindenki számára. Amen. Thank you.
Életének a beszámolóit hűségesen megörökítették az evangélisták, a négy evangélista, és mindegyiknek megvan a külön sajátossága, ahogyan beszámolt és ahogy tudósított az Úr Jézus földi munkásságáról. És már egy ideje a János evangéliumával foglalkozunk, az ő tudósításával, és úgy látjuk, hogy ő nagyon aprólékos, nagyon részletekbe menő, és az ő öröm hírére vagy evangéliumára jellemző az, hogy jó hosszú beszélgetéseket ír le, és úgy látszik, hogy fontosnak tartotta egészen belemenni a részletekbe, nem csak érinteni úgy nagyjából az eseményeket, meg a történéseket, amik az Úr Jézussal és az ő követőivel kapcsolatosak, hanem úgy egészen be akart hatolni a dolgok mélyére, a dolgok lényegére. Tehát nem csak egy történelmi tudósítás ez, bár az is, de nem csak ez, hanem ennél valami sokkal többet szeretett volna János az akkor élő olvasóinak is, amikor az első század vége felé megírta evangéliumát, de nekünk is az azóta eltelt körülbelül 2000 év során. És ebben a szakaszban is úgy látjuk az Úr Jézust, aki nagyon mélyen belement egy bizonyos beszélgetésbe, és ahogy testvérem is említette, meghökkentő dolgok jöttek ki ebből a beszélgetésből. Azt a címet adták a testvérek, akik szerkesztették az áhítat sorozatot, hogy szabadság és igazság. Hát úgy gondolom, hogy ezek nagyon is összetartozó fogalmak, a szabadság és az igazság. Szinte mondhatom azt, hogy elválaszthatatlan. Mert ha arra gondolunk, hogy ahol nincs igazság, vagy igazságtalanság van, ott előbb-utóbb megjelenik a szolgaság, vagy a leigázás. És az emberiségnek a történelme bővölködik ebben. Ugye egy közhely az, amit szoktunk mi is mondani, hogy ezen a földön nincs igazság, és nem kell nagyon messzire menjünk, ha egy kicsit belegondolunk a mi társadalmunknak a szerkezetébe, vagy éppen a fizetésekbe, vagy a nyugdíjak elosztásába, vagy bármibe. Most nem akarok ebbe mélyebben belemenni, de lépten nyomon látjuk mi is azt, hogy nincs igazság. Hát hogyan is lenne igazság, amikor a bűn megjelentés a legtöbbször nagyon is igazságtalan emberek irányítnak dolgokat, de ebbe sem nem szeretnék most belemenni. És ugye a mi történelmünk, a magyarok történelme is, ha egy kicsit végig gondoljuk azt, hogy mi mindenem ment át a mi népünk, a mi nemzetünk is, az elmúlt körülbelül 1000 esztendő során sok igazságtalanság ért bennünket, a távoli múltban is, meg a mondhatni a közelmúltban is. Aztán történelmünk során volt egy valaki, akit azzal a jelzővel illettek, hogy igazságos. Aztán, hogy mennyire meseszerű ez, vagy mennyire reális, ezt én nem tudom eldönteni. Elég rég volt már, úgyhogy sok mindent írhatnak az emberek. Voltak ilyen igazságosabb, vagy igazságosabb emberek. Aztán voltak olyanok is, akik látták az igazságtalanságot, aztán vezető egyéniségek voltak, és meg tudtak szervezni bizonyos harcot, vagy küzdelmeket az igazságért. És ezt úgy nevezzük, hogy szabadságharc. Hát, ha jól tudom, magyar népünknek egyetlen nyertes szabadságharca volt. De az is olyan kétes. De általában a szabadságharcok, vagy az igazságért folytatott küzdelem általában kudarcba fulladt. És ebben a beszélgetésben, amit az Úr Jézus kezdett, mert ezt a beszélgetést ő kezdeményezte a zsidókkal, beszélt magáról, és elmondott itt egy nagyon fontos dolgot, és pedig, hogy amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Úgy látszik, hogy ez a néhány mondat, vagy az előtte levő néhány mondat, még amit végig hallgatták a zsidók, ez nagyon megtetszett nekik. És úgy jegyzi fel János apostol, hogy amikor ezeket mondta Jézus, akkor sokan hittek benne. És akkor Jézus észrevette ezt az érdeklődést az emberek arcán, vagy az emberek szívében, mert Jézus még oda is belelátott. És akkor fontosnak látta egy kicsit jobban belemenni a részletekbe, hogy lássuk, hogy mennyire gondoljátok ti komolyan ezt a hitet. Milyen hit is volt ez tulajdonképpen? Hogyan jellemezhetnénk ezt a hitet? Hát a későbbi beszélgetés során nagyon is egyértelművé vált az, hogy ez nem volt egy olyan hit, ami Istennek tetsző lett volna. Mert ezek közül, a zsidók közül, akik ott Jézussal beszélgettek, valószínű nagyon, hogy ismerték valamennyire Jézust. Látták a csodáit, talán részt vettek olyan alkalmon, ahol betegek gyógyultak meg. Még az is lehet, mert nem sokkal előtte, tehát ha időrendi sorrendben van ez leírva a János evangélium, akkor lehet, hogy ott voltak az 5000 ember megvendégelésénél is. És Jézusban úgy hittek, mint egy csodatevő, mint egy gyógyító mesterben. Egy olyan valakiben, akiben ők ha hisznek, akkor minden földi és minden testi problémájukat megoldja. Csak idő kérdése, de Jézust mindent meg fog oldani. Jézus tudta azt, hogy ez nem egy valóságos hit, és ez nem elég. Ez a hit nem visz üdvösségre. Ez nem egy igazi tanítványság. És azért mondja Jézus, és mindjárt nagyon világossá akarja azt tenni, amikor megfogalmazza mindjárt az elején azt a gondolatot, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Ebben a szakaszban, amit elolvastunk, még egyszer megjelenik ez a kifejezés, hogy valóban. Mégpedig a 36. versben, amikor Jézus a szabadságról beszél, az igazi szabadságról, amikor azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Elgondolkodtam azon, testvérek, hogy az Úr Jézusnak nem volt elég hangsúlyos a mondani valója. Még hozzá kellett tegye azt, hogy valóban, igazából. Úgy látszik, hogy abban az időben, de a mi időnkben is vannak olyanok, akik nem valóban tanítványok. És vannak olyan emberek, akik azt hiszik magukról, hogy szabadok, de valóban nem szabadok. És én szeretném, hogyha a Jóisten igéje megvizsgálna az én életemet is, de az egész közösségünk életét, és válaszolna a Jóisten igéje, és mi elfogadnánk Isten igének ezt a válaszát, hogy milyen a valódi tanítvány, milyen az a az a tanítvány, akiről Jézus is azt mondja, hogy valóban tanítványaim vagytok. Jézus már több ízbe világossá tette azt, hogy ő utána nem lehet akárhogy menni. Volt, amikor hívta az embereket, hogy kövess engem, és volt, amikor kijelentette, és nagyon erősen, és nagyon határozottan meghúzta a vonalat, hogy ha valaki én utánam akar jönni, és ismerik a testvérek, hogy milyen feltételeket mondott el az Úr Jézus. Úgy, ahogy foglalkoztam ezzel az igével, egy kicsit úgy csodálkoztam én is ezen a módszeren, ahogy az Úr Jézus vezeti ezt a beszélgetést. János kijelenti azt, hogy Jézus beszélt azokkal a zsidókkal, akik hittek benne. És mintha Jézus beszédéből az derül neki, hogy még azt a kicsi szikrát is, mintha kioltotta volna az emberekből. Erről van itt szó vajon? Persze, hogy nem erről van szó. Hanem Jézus nem akarta őket egy hamis hitben, egy hamis meggyőződésben hagyni, hanem meg akarta nekik mutatni azt a hitet, ami az üdvösségre elvezeti őket. Milyen a valódi hit, milyen a valódi tanítványság? Jézusnak az első megállapítása az, hogy az a valódi tanítvány, és az valóban tanítvány, aki megtartja az igét. Károli úgy fogalmaz, hogy ha megmaradtok az én beszédemben. És megmaradni valamiben azt jelenti, hogy nem csak egy percig vagyok ott. Nem csak egy kicsit, hanem megmaradok. Tartósan részt veszek benne. Megtartani pedig azt jelenti, hogy nem csak megfogom, hanem ott van. Megfogtam, és az enyém. Megtartom. Mit is jelent ez vajon a mindennapokban van úgy gyakorlati életben? Hát mindenképpen azt, hogy napi kapcsolatban vagyok Isten igéjével. Nagyon sokszor elhangzott már innen a szószékről, vagy ettől az asztaltól, az, hogy mennyire fontos Isten igével foglalkozni. De Jézus kihangsúlyozza ebben az igében is azt, és mondhatni, hogy ez az első feltétel. Vagy a legfontosabb, ha lehet ezt így mondani, a legfontosabb feltétel napi kapcsolatban és élő kapcsolatban lenni Isten igéjével. Vajon miért ennyire fontos? A Jóisten ugye elénbe hozta azt az ige verset is, ami a zsidókhoz írt levél 4. rész 12. versében van. Jól ismerjük ezt az ige verset is, de mégis szeretném idézni, mert nagyon ide tartozik ahhoz, amit az Úr Jézus mondott. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Talán ez az igehely fejti ki a legmélyebb értelemben azt, hogy Isten igéje meddig hatol bele egy embernek a lelki világába. Hogy Isten igéje nem csak a felszínt súrolja, nem csak megérint, hanem behatol, mondhatni azt, valószínű abban az időben még nem ismerték a sejt fogalmát, de egész mai nyelven kifejezve egész a sejtekig. Vagy ha még van apróbb alkotó eleme a testünknek, akkor egész odáig. Hogy egész addig behatol, elhat Istennek az igéje. Úgy én is elgondolkodtam ezen, testvérek, és jó, hogyha ez egy kérdés most mindannyiunk számára, hogy az, amit olvastunk a személyes csendességbe az elmúlt héten, vagy amit olvastunk a családi áhítaton, vagy amit szoktunk hallani itt a gyülekezetbe, amit hallottunk áldozó csütörtökön, vagy hallottunk pénteken, vagy éppen ma délelőtt, meddig hatolt az az ige? Meddig jutott el? A gondolatunkig? Vagy a szívünknél is megmozgatott valamit? Vagy a lábunkat is megmozgatta? Mennyire hatolt Isten igéje az életembe? mennyire jutott, és az úrvacsorai közösség is tulajdonképpen erről szól, amikor gyülekezetünk gyakorlata szerint havonta megújítjuk ezt a szövetséget az Úrral. Hogy ahogy azt a kis darab kenyeret magunkhoz vesszük, és belekerül a testünkbe, és a testünkön belül a vérkeringésünkbe is bizonyos része, és ahogy az a kis korgy bor, amennyire a testünk részévé válik, valahogy ez volt az Úr Jézusnak a mondani valója akkor, hogy az ige ennyire váljon a tieteké. Ennyire legyen a tietek. Úgy érzem, testvérek, hogy megítél a Jóisten igéje ezen a téren, és én szeretném azt, hogy ne csak érintsen Isten igéje, ne csak a felszínen maradjon, akár egyedül olvasom, akár a családban, akár gyülekezetben van hirdetve Isten igéje, legyen annak mindig a legmélyebb hatása. A legmélyebb. Aztán a másik dolog, amit az Úr Jézus elmond, hogy ki az, aki valóban tanítvány, hát ez következik az első megállapításából, vagy feltételéből az Úr Jézusnak, mégpedig az, hogy megismeri az igazságot. Hát az igazságról rengetegféle elképzelés van. És már egy ideje divat az, és hangoztatják sokan, hogy nincs abszolút igazság, csak relatív igazság van. És mindenkinek a saját magából kiindulva kell megfogalmazni, hogy mi az igazság. És lehet itt is, hogyha osztanánk ki most valami kérdőívet, hogy mi az igazság, akkor nagyon sokféle válasz születne erre. Hát szeretném azt mondani, hogy van abszolút igazság. És az igazság az abszolút. És az nem szubjektív, azt nem én határozom meg, hanem Isten határozta meg, és Jézus határozza meg. És nekem az is feltűnt ebből a beszélgetésből, ahogy tovább olvastam ezt a részt, hogy Jézus nem egyezkedett ezekkel az emberekkel. És úgy néz ki, hogy nagyon ellenséges hangnemben váltak el. Jézus nem haragudott rájuk, Jézus sajnálta őket, de ezek az emberek nagyon fel voltak háborodva. Mindenképpen be akarták bizonyítani azt, hogy nekik igazuk van. De Jézus nem egyezkedett velük. Nem mondta azt, hogy nektek is van valami igazatok, nekem is van valami igazam, hát egyezzünk meg, akkor valahogy hozzuk közös nevezőre, hát ne menjetek már így el. Jézus tudta azt, hogy van, hogy nála van az igazság, mivel ő az igazság. És aki az igazságot akarja megismerni, azt az igazságot, ami az örök életre vezet, az ne keresse máshol, csak Jézusnál. És ne ő maga próbálja megfogalmazni, hogy na ez az igazság, és ne próbáljuk átértelmezni Isten igéjét, mert akkor tévútra megyünk. Tehát az igazság egyedül Jézusnál van. Ezzel kapcsolatban is mondja a próféta, hogy milyen a mi igazságunk. A mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. És a legszebb dolog is, amit megfogalmazhatunk az igazságról, nem közelíti meg azt, amit Jézus képviselt ezen a földön. Az igazság azt is jelenti, hogy Isten igéjét, ahogy egyre inkább tanulmányozom és szeretem, és gyakorlom, hogy helyesen látom magamat. És nagyon sokszor ez a bajunk, testvérek, és én is rájöttem arra, hogy nem látom helyesen magamat. Lehet, hogy többnek tartom magamat, mint aki vagyok. Nincs egy helyes értékelésem magamról. Aztán, ha nem ismerem az igazságot, vagy nem helyesen, akkor mást se tudok úgy értékelni, ahogy kellene. Aztán a világi dolgokat, sokszor jó dolgokat, jó dolgokra azt mondjuk, hogy az nem jó. És sokszor meg rossz és káros dolgokat elfogadunk, és azt mondjuk, hogy jó. Adja meg az Úr, hogy ahogy Pál apostol is megfogalmazta, hogy én imádkozom értetek, hogy adja meg az Úr, hogy tudjatok különbséget tenni a jó és a rossz között. Ismerjük meg az igazságot. Váljon világossá számunkra, hogy mi az igazság. Itt úgy néz ki az igében, hogy a zsidók elég nagy tévedésben voltak, és egy nagyon fájó pontra tapintott rá az Úr Jézus. Azt mondta, hogy ha megismeritek az igazságot, akkor az igazság titeket szabaddá fog tenni. Hát úgy látszik, hogy ez nagyon rosszul esett a zsidóknak, és egyből azt mondták, hogy mi soha nem szolgáltunk senkinek. Mi mindig szabadok voltunk. Hát az Úr Jézus nagyon tapintatosan válaszolt bizonyos szempontból, mert nem említette fel a 430 évi egyiptomi fogságot, meg a 70 évi babiloni fogságot, meg az asszír fogságot, meg nem tett utalást a jelen korra, amikor ők éltek, hogy akkor is római fennhatóság alatt voltak. Úgyhogy elképesztő, hogy a zsidók milyen tévesen ítélték meg a helyzetüket. Jézus ehelyett a bűnnek a szolgaságára tapintott rá, és azt mondta, hogy nektek ez a legnagyobb problémátok, hogy ti bűnben éltek. És nincsenél nagyobb rabság, nincsenél nagyobb szolgaság. És én azért jöttem, hogy titeket megszabadítsalak ebből a szolgaságból. És az az ember, aki rájött arra, hogy szolga, rájött arra, hogy a bűnnek a szolgája, azon Jézus tud segíteni, és meg tudja szabadítani. És az az igazság, és ez az igazság, amit Jézus ott kifejtett, hogy minden ember el kell jusson oda, hogy bűnös vagyok, mindenféle magyarázkodás nélkül, hogy más is vétkezik, ő se különb, én se csináltam rosszat, nem. Hanem azt elmondani, hogy én vagyok a bűnös, én vagyok a vétkes. És Pál apostol egy olyan fokra eljutott, hogy ki tudta jelenteni, hogy én vagyok az első számú. Nem, hogy én is bűnös vagyok, hanem én vagyok a legbűnösebb. És amikor az Úr ide eljuttat, és amikor meghallgatjuk a fiatalok bizonyságtevését is, akkor lehet, hogy eszünkbe jut a mi megtérésünk is. Eszünkbe jut, testvérek, az a lelki állapot, amikor mi ránk is ránk nehezedett a bűnnek a terhe. És akkor, és ott, és abban a pillanatban nem láttunk senkit bűnösebbnek magunknál. Mindenkit jobbnak láttunk. Mindenkit tisztábbnak láttunk. Mindenkit szentebbnek láttunk. És ez a jó lelki állapot, amikor látjuk magunkat az Úr előtt, és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogyha az Úr már megtisztított és megszabadított, akkor pedig minden csak kegyelemből van. Kegyelemből, ajándékból. Semmi nem az én érdemem. A harmadik dolog, amit említ itt az Úr Jézus, az, hogy aki Isten igével kapcsolatban van, az megismeri az igazságot, és az igazság pedig teljesen szabaddá teszi. És itt hangsúlyozza ki az Úr Jézus azt, hogy valóban szabad. Mit is jelent vajon ez a szabadság? Én hiszem és hálás vagyok azért, hogy gyülekezetünkből is sokan átélték már a bűntől való felszabadulást. És átélték azt az állapotot, amiről sokszor úgy szoktunk bizonyságot tenni, hogy egy nagy súly, vagy egy nagy kő esett le a szívemről. Vagy olyan megterhelt volt a lelkiismeretem, de Isten elvette a bűneimet. Szabadságot adott. Újat adott, egy új kezdetet adott. Milyen a valódi szabadság? Hát jelenti azt is, hogy nem vagyok semmilyen szenvedélynek a rabja. Szoktuk azt úgy mondani, hogy káros szenvedély, meg szoktuk úgy mondani, hogy más szenvedély. Hát lehet, hogy van árnyalatni különbség, de mind a kettő rabság. Egyik szenvedély is, másik szenvedély is. Én úgy fogalmaztam meg, testvérek, a szabadság gondolatát, hogy az a szabad ember, aki mindig elérhető az Úr Jézus számára. Akinek, ha szól az Úr, akkor nem mondja azt, vagy indítja a lélek valamire, hogy hát most ezt nem lehet, mert én nagyon elfoglalt vagyok, nekem most más dolgom van, hanem mindig ki tudja azt mondani, ki tudja jelenteni, igen, itt vagyok, Uram. Ez az igazi szabadság. Amikor Isten rendelkezhet velem. És ezt az egyik énekünkben úgy fogalmazzuk meg, hogy Te így fogjoddá, Uram, és akkor szabad leszek. Amikor nem az én terveimnek, meg nem az én elgondolásaimnak vagyok úgymond a fogja vagy a rabja, hanem az Úrnak vagyok a szolgája, az Úrnak vagyok a rabja, és a lelki szabadság ez semmihez nem hasonlítható. Nem olyan, mint egy testi szabadság, hogy oda megy az ember, ahol akar, hanem a lelki szabadság olyan, hogy oda megy az ember, ahol az Úr akarja. És nincsennél boldogabb, és nincsennél nyugodtabb, vagy nincsennél kiegyensúlyozottabb élet. Az emberek nem szeretik a függőséget, és bennem is van ilyen, de lehet a testvérekben is, hogy nem szeretjük, hogy valaki mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk, vagy mit tegyünk. A gyerekek se nagyon szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit kell csinálni. De a felnőttek is ilyenek. De az igazi szabadság az, amikor Isten rendelkezik velem. Testvérek, mennyire vagyunk elérhetők az Úr számára? Mennyire szólhat bele az Úr a mi életünkbe? Isten soha nem indít bennünket olyasmire, vagy olyankor, amikor tudja, hogy el kell végeznünk valamit a megélhetésünkért. Amikor dolgozni kell menni, akkor biztos Isten nem fogja azt mondani, hogy most ne menj a munkába, most maradj otthon Bibliát olvasni. De amikor arra lehetőség van, akkor Isten lelke biztos, hogy fog indítani arra, hogy most menjél le egy beteghez, most vigasztald meg, most foglalkozz többet Isten igével, most gyakorold a közben járó imádságot, és annyi minden van, amire Isten indít bennünket. Annyiféle szolgálat és annyiféle lehetőség. Mennyire vagyunk elérhetők vajon Isten számára. Aztán még egy utolsó dolog, amit szeretnék megemlíteni. Nem fontossági sorrendben vannak ezek, és még sok minden van ebben az igében, de egy dolgot még szeretnék megemlíteni, mégpedig a szeretet kapcsolatot Jézussal. Érdekes az, hogy a beszélgetésben az Úr Jézus, mintha lerántaná a leplet ezekről a hívő zsidókról, akikről úgy írja az ige, hogy azokkal a zsidókkal beszélgetett az Úr Jézus, akik hittek benne, és egy adott ponton azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy tulajdonképpen ti meg akartok engem ölni. És nem csak egyszer, hanem kétszer is visszatér az Úr Jézus a beszélgetés során erre a megállapításra. Hogy ti magyarázkodtok itt, hogy Ábrahám az atyánk, meg Ábrahám magva vagyunk, meg leszármazottai, meg mi soha nem voltunk szolgák, mi mindig világ életünkben szabadok voltunk, és akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy ti engem meg akartok ölni. Hogy beszéltek ti ilyen dolgokról, hogy hivatkoztok Ábrahámra, meg hivatkoztok Istenre, hogy nekünk egy atyánk van, az Isten. Úgy elgondolkodtam, testvérek, ennek az igének is a mondani valóján. És az Úr Jézus itt tesz egy kijelentést, szintén az ő beszédével és az igével kapcsolatban, hogy az igének nincs helye bennetek. Nem adtok teret az én beszédemnek. Nem engeditek azt, hogy Isten igéje formáljon át benneteket. Nem fogadjátok be az igét. És aki így olvassa Isten igéit, vagy így hallgatja Isten igéit, lehet egy életen át, évtizedeken át, hogy nem engedi, hogy Isten igéje mélyre hatoljon a szívébe, az ige alapján elmondható az, hogy az Krisztus ellenségévé válik. A szíve megkeményedik. Szívében távol él egy egész életen át a jó Istentől. Lehetséges ez vajon? Jézus szavai ezek. De számunkra is az a tanulság, hogy nekünk nagyon fontos legyen Isten igéje, és a Jézussal való szeretet kapcsolat. Vajon mi az, ami kiszoríthatja Jézust a szívünkből? Talán a munka, talán a pihenés, talán a szórakozás, talán különféle tervek, amiket szeretnénk megvalósítani, talán különféle szenvedélyek. Nagyon sok ének született arról, hogy nekünk Jézus a legtöbb, nekünk Jézus a legdrágább. És van egy ilyen ének, az énekes könyvünkben szoktuk néha énekelni, hogy nekem többet ér Jézus, mint ezüst arany. És testvérek, eszembe jutott az is, amit Jézus mond a 7 gyülekezet közül az egyiknek, hogy sok mindent jónak látok a gyülekezetben, sok minden nagyon szépen működik a gyülekezetben, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. És mi is ez az első szeretet? Hát nem az az első szeretet, hogy egy hirtelen fellángolás, vagy egy érzelmi túlfűtöttség, hogy na most ebbe a pillanatba kész lennék akár meg is halni az Úr Jézusért, mert most nem meghalni kell, hanem élni kell az Úr Jézusért. És sokszor ez nehezebb, mint egy pillanat alatt meghalni érte. Élni és szolgálni Jézusért. És az első szeretet azt jelenti, hogy mindenek fölé és mindenek elé helyezem Jézust. Nincs fontosabb, nincs sürgősebb, nincs csodálatosabb, nincs szebb, mint Jézus. Ezeknél a zsidóknál úgy néz ki, hogy akkor nem ért célt ez a beszélgetés. Hogy valakik még megtértek, ezáltal a párbeszéd által, vagy ezáltal a beszélgetés által, nem tudjuk. De számunkra tanulság ez a beszélgetés, testvérek. És adja meg az Úr azt, hogy elmélyüljünk Isten igében. Ismerjük meg még jobban az igazságot. Éljünk igazi szabadságban. És szeressük Jézust mindennél jobban. Amen. Amen.